Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona a műsora.
Egy nő, aki jóval 50 fölött váltott, 35 év után befejezte ügyvédi praxisát, mert nem adott a folyton változó jogi környezet neki sem biztonságot, nemhogy ügyfeleinek. Jóval szubjektívebb elfoglaltságot választott, viszont minden előképzettség nélkül szobrász lett. Gerő Katalin. Egy férfi, aki sokszor váltott, angol kiejtésprogramot szerkesztett, súlyosan fogyatékos embereket tanít nagy türelemmel a számítógépre, és ő a Nagy Generáció portál DJ-je. Esténként altatóval, minden nap más zenével ajándékozza meg olvasóit, azaz hallgatóit. Ő öreg, azaz Bihari Ferenc, akinek Esti Csoki néven futó zenei csemegéjét százak hallgatják a honlapon minden este.
Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná. Elég sokan vannak, akik ismerik a te történetedet. Nekem nagyon új volt, úgyhogy lehetséges, hogy olyasmit is kérdezek tőled, amit már nagyon sokszor elmondtál, de mégiscsak nem mindennapi váltás az, amikor valaki család, főleg családjoggal foglalkozó ügyvédből egyszer csak, nyilván nem volt ez annyira, egyszer csak szobrász lesz. Ha most visszanézel, nem volt már tegnap 2005-ben, amikor abba hagytad a jogászi pályát, ha ma beszélsz róla, már hogy úgy mondjam, besűrűsödött és megérett az a három mondat, amit el tudsz mondani, hogy miért hagytad abba a pályádat?
Hát ennek több összetevője volt, és az is igaz, amit a bevezetőben hallottam, hogy a bizonytalan jogi környezet, ami az embert erre motiválta, de azért volt emögött más ok is, aminek részben családi, részben egészségügyi, plusz ezek a körülmények, amik felhalmozódtak. Nagyon szerettem azt is, nagyon szívesen csináltam azt is, amíg úgy éreztem, hogy tudom csinálni megfelelően.
Dr. Gerő Katalin. Ügyvéd, a 30-as ügyvédi irodának tagja, ha jól emlékszem. Egyik napról a másikra, mikor megérlelődött benned az elhatározás, hogy elhagyod a pályádat, hátat fordítottál neki?
Tulajdonképpen igen, természetesen még néhány futó ügyben, ha az ügyfelek megkerestek, akkor megbeszéltük, hogy mi a teendő, de akkor már a kollégáim vitték tovább az ügyeket, amik még folyamatban voltak. Tehát tulajdonképpen mondhatom, hogy igen, hátat fordítottam a pályának.
Nem féltél egy percig sem? Hogy ott hagysz valamit, ami számodra egyfajta helyzetet jelentett a társadalomban?
Ettől tulajdonképpen nem féltem, mert annyi minden mást csináltam mellette már akkor is, hogy úgy gondoltam, hogy tartalmasan el fogom tudni tölteni az életemet, és méghozzá olyan közegben, ahol másoknak is tudok hasznára lenni. És itt azért első helyen kell megemlítenem a Liszt Ferenc Zene Akadémia baráti körét, amelyikben most már 10 éve közel vezetőségi tag vagyok, és ott az ifjú tehetségeket karoljuk fel, és segítjük pályára, és ez egy csodálatos tevékenység.
Ez mit jelent pontosan? Ez mivel pontosan segítitek?
Pénzt gyűjtünk arra, hogy mondjuk, ha elmennek nemzetközi versenyre, vagy mesterkurzusra, akkor kifizessük a repülőjegyüket, vagy kifizessük a szállásukat, vagy az egyéb olyan konkrét költségeket, amiket ők, illetve a családjuk nem képes. Tehát egy példát szoktam mondani, ami a leginkább szemlélteti ezt a dolgot, hogy miután mostanában mindig egy adott helyen kell a fiatal muzsikus megjelennie ahhoz, hogy bekerüljön a világ zenei vérkeringésébe, ezért muszáj oda jutnia. Na most például a részfúvósok számára minden évben Dél-Korea az adott hely. Oda el kell jutni repülővel, de mondjuk egy tubásnak két repülőjeggyel, mert hangszerének is kell venni repülőjegyet. Most gondoljunk meg, hogy melyik az a magyar család, amelyik ezt képes finanszírozni.
Hogy egy tubát elutaztad Dél-Koreában.
Meg akár a gyerekét tuba nélkül. Tehát egyszerűen nem képesek megcsinálni, és ha a gyerek nincs ott akkor, amikor ez a legnagyobb nemzetközi megmérettetés zajlik, akkor egy életre kimaradhat az zenei életvérkeringéséből, és ráadásul ezek a fiúk, lányok, akik oda eljutnak, rendre a nagy díjakkal, első díjjal, külön díjjal, sajtódíjjal, közönségdíjjal jönnek haza, és elindulnak, mint a rakéta a nemzetközi pályán, hívják őket, koncerteket, ott van ugyanis az összes impresszárió, ott vannak a koncertrendezők. Akkor veszik észre, hogy ki az, aki tehetség, aki a jövőnek a muzsikusa, és akikkel érdemes foglalkozni. Tehát én ezt borzasztó fontosnak tartom. Nagyon-nagyon...
Hogy kerültél oda, hiszen zenész nem voltál?
Nem, életekben. Én nem. A családomban mindig közel volt a zene. Apám muzsikusnak indult, anyám is gyönyörűen énekelt. És
rád maradt ez a belső kötelesség, hogy ezzel neked dolgod
nem,
van?
Nem kötelesség, ez csak öröm. Ez csak öröm, és csak egy igazi, őszinte kötődés. Tehát itt semmi kötelezettségérzet nincs bennem ezzel kapcsolatban, de az öröm az megvan a mai napig. Szóval ez egy csodálatos terület, és miután én nagyon szeretem ezt csinálni, már csak azért is, mert egészen kezdő korból, amikor még szinte főiskolára vagy egyetemre se jár egy muzsikus, ismerem meg, és aztán látom, hogy bontakozik ki a pályára, és jut el mondjuk a Kossuth díjig, ahogy ez Kelemen Barnabás esetében történt. Tehát ezek...
Mert Kelemen Barnabásnak is segített.
Nem, a baráti kör, persze. Őt is támogatta, hát ki kellett jutni Amerikába, amikor az volt éppen a helyzet, hogy neki ott kell lennie.
Mert hogy a
hegedűsöknek meg ott kell lennie. Tehát ezek olyan dolgok, amiktől az ember egy kicsit olyan boldog örömmel húzza ki magát, hogy jaj, de jó, hogy ez sikerült. Hát ez egy része.
Zeneakadémisták... lehetnek a kedvezményezettek ebben?
Igen.
Vagy pedig bárki, aki tehetséges, nem, csak
ez kifejezetten a zeneakadémista hallgatók, illetőleg az előkészítősök, mert azért van a kivételes tehetségek osztálya, így hívták régen, odajáró fiatalok, akik, ha egy ilyen helyzetbe kerülnek, hogy mondjuk egy korosztályuknak megfelelő versenyen indulnak, akkor ők is pályázhatnak. Ez egy szigorú pályázati rendszer, nagyon szigorú szabályokkal, elbírálással, elszámolási kötelezettségekkel. Nagyon ügyelünk arra, hogy abszolút átlátható legyen, hogy a támogatóink tudják, hogy mire megy a pénz. Sőt, minden évben több koncertet is szervezünk, a díjat nyert támogatott diákjaink adnak ingyenes koncertet. De ez most hosszú lenne, én boldogan beszélek róla, bármeddig imádom ezt a témát, de most
szobrász, nem vagy, nem csak pont arra gondoltam, hogy hány alkalommal kell pénzt gyűjtened? Tehát, hogy mások
ezt
megsegítésére
igen,
is...
A baráti körnek a pénzgyűjtése az nem az én feladatom, hanem Szabó Vilmos elnök úré, aki fantasztikusan csinálja, tehát le a kalappal. Tehát ez az ő érdeme, a miénk az, hogy jól költjük el a pénzt.
Igen, de hát mégiscsak ez is egy önkéntes munka.
Ez is persze.
Abszolút,
ez is.
Tehát az önkéntességnek egyfajtája, amivel ezek szerint nagyjából akkor találkoztál, amikor az ügyvédi pályádat abba hagytad. Durván.
Nem, akkor már ezt csináltam. Már ezt csináltad. Igen, akkor már ezt csináltam.
De hát a szobrászsággal pedig, hát ez nem kopog be az ember ajtaján.
De ez bekopogott.
Igen?
Igen, ez nekem bekopogott, ugyanis ez is összefügg a Zeneakadémia baráti körével. Én 2006 elején kaptam megbízást arra, hogy egy emléktáblát megszervezzek. A baráti
megszervez, kör. Megalkos.
Hát az fel sem merült akkor. Én voltam a titkár akkor a baráti körben, és ezért szervezési feladattal bíztak meg. Strém Kálmán hangversenyrendező váratlanul elhunyt, és a baráti kör, akinek a fő támogatója volt, és fantasztikus mentora, úgy döntött, hogy egy emléktáblát emel a Zeneakadémián a tiszteletére, vagy emlékére, és megbíztak az, hogy szervezzem meg, egy szobrásszal, Krasznai Jánossal összekötöttek, akivel elkezdtem erről beszélgetni. És akkor eközben valahogy úgy eljutott a fejemig a gondolat, hogy az anyag, amit ő megjelölt, hogy miből csinálja a portrét, a plasztilin, az nekem olyan ismerős és barátságos, és megpróbálom én magam is. És akkor magam elé tettem egy fényképet.
De hát a plasztilin az egyszerűen
az a gyurma.
Csak a gyurma,
csak nem színes. Igen,
szürke. Amit mi 3-4-5 éves korunkban az óvodában
nyomogatunk
össze-vissza.
Igen, persze, a csigát, meg a perecet, meg a ízét. Tulajdonképpen igen. Ugyanaz, egy picivel jobb minőség talán, és nem színes ez a különbség. Tehát ugyanúgy kell vele dolgozni. És akkor magam elé tettem a fényképet, elkezdtem a portrét megalkotni, és akkor 2 héttel később találkoztam először Krasznai János szobrászművésszel, és megmutattam neki, és akkor ő nagyon biztatott, hogy ezt csináljam tovább, mert érdemes.
Az életben soha ilyet nem csináltál
az előtt. Soha. De akkor
igen,
viszont...
Hát soha se késő.
Nem. És ez tényleg úgy van, hogy biztos, hogy az emberben szunnyannak mindenféle készségek, amit nincs lehetősége, ideje, késztetése, motivációja kibontani.
Tehát ezen az alapon kijöhetett volna belőled valami más is. Például nyithattál volna egy vendéglőt.
Hát akár, azt mondjuk,
vagy tanulhattál volna egy másik nyelvet, azt vagy tanulhattál volna.
Igen, minden elképzelhető, de én azt gondolom, hogy általánosságban fogalmazom csak meg, hogy mint ahogy én se sejtettem soha, hogy bennem van készség arra, hogy anyagból, igen, térben megformázzak bizonyos dolgokat, másból is ugyanez kijöhet, vagy más, nagyon sokan csinálják egyébként ezt, csak nem mindenkinek megy olyan jól, vagy nem mindenki olyan sikeres, vagy nem mindenki olyan ügyes, vagy szerencsés, most mindegy, melyik oldalról közelítjük meg, hogy ebben még igazi sikert is érjen el. Mm-hmm. De nagyon sokan igen, tehát én nem állok ezzel egyedül.
Milyen öröm, tehát én sajnos nem tudok a kezemmel szinte semmit se csinálni, ami, igen, valószínűleg mindig egy hiányérzet lesz bennem. De valószínűleg egy teljesen másfajta öröm valamit kézzel megalkotni, igen, mint valamit végig gondolni, leírni, igen, és elmondani.
Igen, ez valóban egy abszolút más dolog, mert ennek olyan egyértelmű, maradandó nyoma van, amit az ember bármikor megfoghat, megsimogathat, bronzot nagyon jól simogatni, az egy csodálatos dolog, és az
hideg
a bronz
vagy
is,
meleg a bronz.
Meleg és egyre jobb, tehát érik a bronz, tehát ezt muszáj simogatni. Hmm. Tehát amikor egy kiállításon azt mondják, hogy ne nyújjunk hozzá a bronz szoborhoz, mindig elcsodálkozom, hiszen neki az jó, az a bronznak is.
Már hogy a bronznak
persze,
is jó.
Persze, és attól szépen érik, és szebb lesz a színe, és elmélyül.
És mennyi nagyon simogatást vár el a bronz tőlünk?
Hát tőlem sokat. Hát nem tudom ezt így megmondani, de tényleg jót tesz neki.
Itt folytatjuk Gerő Katalinnal mindjárt.